Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Meghaladta a 75 milliárd forintot az energetikai otthonfelújítási programra beérkezett támogatási kérelmek összege, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A pályázaton 2007 előtt épő családi házak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítéséhez igényelhető akár 10 millió forint állami hozzájárulás, emlékeztet a közlemény. Az energetikai otthonfelújítási program feltétel rendszere a lehetséges igénybevevők javára változott, írja a minisztérium. Az elnyerhető forrásmennyiség 6 millióról 10 millió forintra nőtt. Meghosszabbodott a futamidő, így alacsonyabbak lettek a havi törlesztő részletek is, amelyek költsége akár a rezsim megspórolt forintokban is megtérülhet. A közleményben kiemelik, az eddigi kölcsönkérelmek összegéből csak nem 25 milliárd forint még a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásaira érkezett be. A környezeti és energiahatékonysági operatív program pluszban ezen felül áll rendelkezésre további 73 milliárd forint támogatás. A keretre mostanáig mintegy 50 milliárd forint igény futott be, ennek nagyjából felét kötötték le már szerződésekben. A szabad keret így is több 10 milliárd forintban mérhető, fogalmaz az Energiaügyi Minisztérium közleménye. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megkezdte húsvéti ellenőrzés sorozatát. A hivatal kiemelten vizsgálja a zöldséget, gyümölcsöt, húst és tojást árusítókat, közölte a hivatal. Revizorokra számíthatnak az üzletekben, a piacokon, a kistelepüléseken, az online térben, húsvét vasárnap és hétfőn pedig a rendezvényeken is, teszi hozzá a közlemény. A NAV azt vizsgálja, hogy a kereskedők, szolgáltatók bevételeikről adnak-e számlát vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentik-e alkalmazottaikat, a kereskedők betartják-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. A revizorok az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését is vizsgálják. Húsvétkor kiemelt figyelmet fordít a NAV az áruk eredetének vizsgálatára is. Ha a revizorok szabálytalanságot találnak, a vállalkozás az áru értékének 40%-át kitevő bírságot kaphat. Ráadásul ennél a jogsértésnél él a bírság kötelező minimuma, magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál legalább 200 ezer, cégeknél minimum 500 000 forint. Az a vállalkozás, amelyik elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottja bejelentését, 2 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat, hívta fel a figyelmet a NAV. Idén ismét nőtt a szakember hiány az építőiparban, Magyarországon egy kivitelezőre átlagosan 56 napot kell várni, ami 3 nappal több, mint egy évvel korábban, közölte országos kutatása alapján a MAPAI Kft. A vállalat idei februári felmérésében 1900 építőipari szakembert kérdeztek meg. A közlemény idézte Márkovics Bélát, a MAPAI Kft. Ügyvezetőjét, aki elmondta, bár a várakozási idő 3 nappal nőtt, az 56 napos átlag még mindig elfogadható. A szakember hiány azonban jelentősen eltér az ország egyes részei között, amit elsősorban a beruházások területi koncentrációja és az egyes térségek munkaerőkínálata magyaráz. Példaként említették, hogy a Dél-Alföldön átlagosan 65, a Dél-Dunántúlon 60, Észak-Magyarországon pedig átlagosan 47 nap telik el a szakember megkeresése és a munkakezdés között. A szakmacsoportok közül jelenleg a generál kivitelezőkre, burkolókra, kőművesekre és az épületszigetelőkre kell a legtöbbet várni, 63, 60, 59, illetve 57 napot. Kitértek arra is, hogy a szakipari munkák átlagos díja 2026. februárjában négyzetméterenként 9596 forint volt, ami éves szinten 1%-os növekedés. Az utóbbi időben egyre több olyan csalásról érkeznek hírek, amelyekben a bűnözők a rendőrség nevében próbálnak pénzt kicsalni a gyanútlan áldozatoktól. Két embertől 16 millió forintot csaltak ki, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitánysága a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az első esetben egy győri férfit hívtak fel azzal, hogy az internetrendőrség kibervédelmi osztálya észlelte, hogy a bankszámláját támadás érte. Megkérdezték, hogy melyik banknál van számlája, majd 2 órán keresztül szóval tartották, mi alatt gépe és a hozzá tartozó egér magától funkcionált, és a távoli hozzáférés segítségével csak nem 6 millió forintot emeltek le az áldozat számlájáról. A második esetben egy Sopron környéki nőt hívtak fel szintén a rendőrség nevében. Azt állították, hogy egy adathalász megtudta az összes banki adatát, és veszélyben van a bankszámlája. Mindkét esetben csak pár óra múlva döbbentek rá a sértettek, hogy átverték őket, és ezután tettek feljelentést a rendőrségen. A közleményben azt javasolják, hogy soha ne adjon ki senki semmilyen banki információt telefonon.
Az időjárásról.
Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, leginkább az északkeleti harmadban lehetnek felszakadozások. Többfelé valószínű eső, zápor, délkeleten egy-egy zivatal sem kizárt. Az ország északkeleti részén a legkisebb a csapadék esélye, az északi északkeleti szél sokfelé lesz erős, északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon viharos, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 13 és 17 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Quiero tocar mi bata al gran orilla que es mi chango. Guerrero grande, dueño del fuego, del rayo inmenso hasta del sol. Quiero cuando muera que me entierren con chango. Quiero cuando muera que me entierren con chango. Quiero tocar mi bata al gran orilla que es mi chango. Guerrero grande, dueño del fuego, del rayo inmenso hasta del sol. Quiero cuando muera que me entierren con chango. Quiero cuando muera que me entierren con chango. Guerrero grande,
Que muera con Chango, que muera con Chango, que muera con Chango de ley. Que muera con Chango, que muera con Chango, que muera con Chango. Quiero cuando con Chango.
Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
Március 15-e alkalmából érdemes művész kitüntető címet kapott Antal Mátyás, Liszt Ferenc díjas és Bartók Pásztori díjas karmester, a Nemzeti Énekkar korábbi karigazgatója, aki 2019 és 2023 között a Miskolci Szimfonikus Zenekar művészeti vezető karmestere volt. Belebeszélgetünk a következő percekben. Pályafutását, mint fuvola művész kezdte, zenés családból, mert azért egy Antal István mellől könnyű lehetett muzsikussá válni, édesapja mellett is, édesanyja is zenész volt, ha jól tudom, de hogyan választotta a fuvolát, mert több hangszeren is tanult játszani.
Igen, ez így van, édesapám Antal István a háború utáni évtizedek kiváló zongora művésze volt. Ő a két háború között Bécsben és Berlinben tanult, és közvetlenül a háború előtt máig nem értem, hogy miért visszajött Magyarországra, és itt találkozott édesanyámmal, aki felvidéki volt, és Prágában tanult szintén zongorát, és hát ő is zongoraművészi diplomát szerzett, és anyám, apám magántanítványa lett, és ebből születtem én tulajdonképpen, ezekből a magán zongora órákból 1945-ben, közvetlenül a háború vége után nyáron. És hát értelemszerű volt, hogy a családban a zene az öröklődik. 6 éves koromban zongorát kezdtem tanulni. Meg kell mondjam, hogy eleinte azon túlmenően, hogy a zenét nagyon szerettem, különös elkötelezettséget nem éreztem a zene iránt. Az, hogy fuvolát kezdtem tanulni, az egy egész váratlan élménynek köszönhető. Mikor 13 éves voltam, édesapám az első István gimnázium, ma Szent István filharmonikusoknak hívják, zenekarral, mint szólista a Zeneakadémián egy zongora versenyt játszott, azt hiszem talán Beethoven valamelyik zongoraversenyét, és az, hogy diákok zenekarban játszanak, az rám olyan hatással volt akkor általános iskolás koromban, hogy úgy gondoltam, hogy feltétlenül valamilyen zenekari hangszert szeretnék tanulni, és tulajdonképpen ez a hangverseny döntött el egy pillanat alatt, hogy én zenei pályára fogok menni, és ugye 13 éves korban vonós hangszert már lehetetlen, az már túl késő, és akkor a fuvolát választottuk ebben elsősorban. gyerekkorban anyámnak volt némi pressziója, hogy a fuvola legyen a tanulandó hangszer, és akkor elkezdtem fuvolázni, akkor az még írtó egyszerű volt, mert tanév kellős közepén elmentünk az Andrássy úti zeneiskolába, és pont a kapuban összetalálkoztunk azzal a fuvola tanárral, aki később kollégám lett a Magyar Állami Hangverseny Zenekarban, Bántai Vilmossal, és az anyám, köszönnek egy Vilikém, jó napot kívánok, a fiam fuvolázni szeretne tanulni, és akkor a Vili bácsi megnézte a fogaimat, mint a lóvásáron, és azt mondta, hogy jó, ez rendben lesz, holnap gyere órára. Úgyhogy a dolog ilyen egyszerűen zajlott.
Említette a Magyar Állami Hangverseny Zenekart, tulajdonképpen az ön pályafutásában többféle zenei korszakot élt végig, mert hát azt hiszem, hogy ez a korszak már a tűrt, tiltott, támogatott korszak volt. Hogyan élte meg ezeket a korszakokat? Mert azért azt el kell mondanunk, hogy a magyar komoly zenének óriási presztízse volt, és reméljük, hogy van is.
Ez egy nagyon összetett világ volt. Mi valamilyen módon azt hiszem, hogy akkor burokban éltünk. Elég, ha azt mondom, ugye az én eddigi közel 79 évem alatt, hála jó Istennek, nem volt háború Magyarországon. 1956-ban akkor voltam 11 éves, két hetet a pincében töltöttünk, mert azt a házat éppen lőtték, ahol mi laktunk, az egy nagy bérház volt a Budapest 7. kerületében, de mi gyerekként azt a két hetet nagyon jó szórakozásnak éltük meg, nem éreztük a drámaiságát. A kulturális élet visszásságaival csak később szembesültem, például olyan dolgokon keresztül, hogy édesapámnak volt egy külföldi meghívás sorozata, és akkor az Interkoncert, akkor azt hiszem úgy hívták, nemzetközi koncertiroda, úgy döntött, hogy holnaptól nem Antal Istvánt utaztatjuk, hanem valaki mást, és akkor a meghívó féllel közölték, hogy Antal István éppen beteg, és akkor ezért mást küldtek helyette, és innentől intézményesítetten és kulturális diktatúra módján Antal István addigi külföldi útjainak vége szakadt. Ennek aztán később tudtam meg, mert otthon ez nagyon szőrmentén kezelődött, ez az egész téma, felelőtlenség volt akkor erről úgy beszélgetni, hogy akkor ennek némi politikai oka és felhangja is volt. Ez se titok mai értelemben. Apám, aki baloldali volt a háború után, baloldaliként vágott bele az új korba, 56 után már nem volt baloldali, azt mondta, hogy egy kísérlet volt, ez számára nem sikerült, ő innentől kezdve más utakat jár. Azaz nem lépett be a pártba 56 után, és az akkor rosszabb volt, mint hogyha soha nem lett volna azelőtt párttag.
Ezek a történések a közönség számára talán nem voltak annyira nyilvánvalóak, és hát a közönség szemszögéből azért meg kell említenünk azt a rengeteg jó hangversenyt, a lemezgyártásnak a fénykorát, egy Ferencsik Jánosnak az életművét, aminek ön is részese volt, szóval van azért a mérlegnek egy olyan oldala, ami talán visszahozhatatlan.
Elképesztő volt. Azt lehet mondani, hogy a kulturális konjunktúra, tehát az, hogy a mindenkori országvezetésnek, kormánynak a kultúra az az egyik legfontosabb, tulajdonképpen zászlós hajója volt, ez nem volt vitatható. Tehát az, hogy a támogatottsága a hanglemezgyártásnak, az élvonalbeli zenekaroknak, az operának, a hangversenyzenekarnak, a rádiózenekarnak, ez megkérdőjelezhetetlen volt. Én 22 évesen még zeneakadémistaként kerültem be, előbb kisegítőként, majd aztán rendes tag lettem a Magyar Állami Hangversenyzenekarban, ami ma ugye a Nemzeti Filharmonikus Zenekar névre, tehát a leánykori neve az volt, hogy Magyar Állami Hangversenyzenekar, és ilyen módon 17 évig Ferencsik János volt a főnököm, és hát azt mondhatom, hogy tényleg a világ legnagyobb helyein turnéztunk, Ausztráliától, Szingapuron át, Amerikában, Európa összes nagy fesztiválján, nagy koncerttermében, a Bécsi Muzikverenytől a párizsi koncerttermekig mindenütt. Nagy élmény volt, Ferencsik nemzetközi tekintélye egyértelmű volt, és tényleg tömegével készültek a lemezfelvételek, amelyek ugye ma is léteznek, és mutatják azt a kulturális nívót, amit az akkori kor képviselt.
Mennyit játszott az ön végleges pálya módosításában szerepet Ferencsik János? Ha nem Ferencsik János a főnöke, vajon lett volna-e karmester?
Én azt hiszem, hogy azért igen, mert én akkor ugye azt meséltem, hogy az István Gimnázium zenekara volt az a koncert, ami engem hát tulajdonképpen a zenei pálya irányában megfertőzött, és én rögtön az István Gimnáziumba is mentem gimnáziumba tanulni, és közel is volt hozzánk 20 perc gyaloglásnyira, és rögtön a zenekar tagja voltam, úgyhogy én 14 és fél éves koromtól zenekarban játszottam, és már egészen az elején már partitúrákat vásároltam, és kiraktam a Kotta állványra a zenekari szólam mellé, és már akkor érdekelt a karmesterség, és hát fürkésző tekintettel figyeltem minden karmestert, hogy mi a titka, milyen a személyisége, mik az eszközei. Ennek ellenére ez valószínűleg személyiségemből fakadó, nagyon későn lettem karmester. Tehát én egy véletlen folytán a Zeneakadémián aztán kóruskarnagyi diplomát is szereztem, tehát hogy párhuzamosan fóla művész és kóruskarnagyi diplomát szereztem, és 30 éves korom körül aztán egy ösztöndíjjal mentem Brüsszelbe, ahol a ottani Királyi Zeneakadémián aztán zenekari karmesteri úgynevezett posztgraduális képzésben részesültem. Tulajdonképpen alkalmi formációkat dirigálva a pályám, a karmesteri pályám, így párhuzamosan a zenekari játék mellett olyan 25-28 éves koromban elkezdődött, de véglegesen csak 40 fölött váltam karmesteré, 45 évesen hagytam abba a zenekari játékot, tehát nagyon hosszú időt töltöttem a zenekarban, és akkor 45 éves koromban egyik napra a másikra úgy döntöttem, hogy akkor itt a módosítás, és tulajdonképpen házon belül, tehát ugyanannál a cégnél az állami énekarban, nemzeti énekar karigazgatója lettem, ahol végül is ilyen módon a zenekar és az énekar, mint egy munkahely, itt közel 49 esztendőt töltöttem.
Mondhatjuk azt, hogy az ön pályáját szinte keretbe foglalja Miskolc, mert hogy a kezdetekkor itt volt Mura Péter mellett, és most ezekben az években búcsúzott el a miskolciaktól.
Ez egy fantasztikus véletlen, valóban az, hogy a miskolci megjelenésem az egy ilyen hídforma, hiszen 1974-ben Mura Péter, a Miskolci Zenekar akkori vezetője látott engem valami modern zenei hangversenyen dirigálni, és azt kezdte tőlem, hogy nem volna-e kedvem lejönni Miskolcra asszisztenskedni. Ő akkoriban mindig gyűjtögette maga mellé a fiatal rátermet vagy elkötelezett karmestereket, és 1974-től, akkor 29 éves, 79-ig, 5 éven át tulajdonképpen a Miskolci Zenekar másodkarmestere voltam, és nagyon sok szimfonikus koncertet dirigálhattam, sok mindent megismertem, emlékszem, hogy a akkori nagyon nomád körülmények közötti Diósgyőri várban jó néhány koncertet dirigáltam, ahol akkor még egy ilyen áramfejlesztővel világították meg a zenekart.
Viszont fantasztikus hangulata volt, én is emlékszem erre. Repültek a fecskék, ugye teljesen igen. Lázba jöttek a hangversenytől.
Így van, szokatlan volt számukra a hangverseny.
Fantasztikus
és
volt.
És tényleg nagyon szerettem Miskolcra járni, nagyon sok barátom lett aztán, akikkel később is tartottam a kapcsolatot, és ma is nagy örömmel emlékszem arra az egy-egy kollégára, aki még nem a Halász István Fagott, művész Halász Pisti, még most is játszik a zenekarban, aki
hát tulajdonképpen a kezdetektől ez már a harmadik generáció, ha jól számolok, akik színpadon vannak.
Hát én már nem is tudom követni. Hát ugye 74 óta, hiszem, hogy nem kell nagy matematikai tudáshoz, hogy éppen 50 év telt el mostanáig.
Tehát az alapítók már jócskán nyugdíjba mentek.
Igen, és hát csomóan sajnos már nem is élnek. Ugye Bákonyi Tamással volt nagyon szívélyes viszonyom, az oboistával, aki
már.
Ő sem él már, nagyon nagy műveltségű, különös személyiség volt, és hát tényleg szép éveket töltöttem itt, és aztán későbbiekben is egy-egy alkalmi koncertre, filharmóniai szervezésű koncertre, meghívásra visszajöttem dirigálni, ami nekem az egyik különös emlékem az, hogy itt koncerteztem először Jandó Jenővel, az 1976-ban lehetett, talán nem tudom, Brahms B-dur zongora versenyét velem játszotta először, és mi Jandó Jenővel az ő sajnálatosan korai haláláig végig nagyon jó barátságban. Lemezeket is csináltunk, Mozart összes zongora versenyét a Naxos kiadó számára együtt vettük lemezre 11 CD-n, és hát tényleg nagyon sok koncertünk volt aztán a Műpában is, tehát ő azt hiszem egy igazi jó barátom volt, és egy miskolci koncert kapcsán barátkoztunk össze.
Hozzuk be a pedagógiai munkásságot, hiszen a Zeneakadémián tanít, jelenleg is, ha jól tudom, kamarazenét.
Ez így van, én még a 80-as évek végén a Bartók Konzervatóriumba kerültem tanítani, akkor is már kamarazenét, illetve helyettesítőként fuvolát is tanítottam, az a maga a fuvola tanítás az annyira számomra nem volt fontos, a kamarazene inkább, tehát ez maga ez a kamarazenélés, együtt muzsikálás, ez nekem máig az egyik vezérfonal, és attól kezdve egészen a 90-es évek végéig tanítottam, aztán a Bartók Konzi után a Zeneakadémián, és akkor nagyon sok egyéb dolgom volt, sok koncertem volt, turnéztam is mindenfelé, és nagyon sok volt a filharmonikusokon belüli elfoglaltságom, és akkor egy időre abba hagytam a tanítást, és legnagyobb meglepetésemre azt lehet mondani, hogy szinte egy hónapon belül, amikor kiderült, hogy a Nemzeti Filharmonikusoktól rövidesen nyugdíjba fogok menni, felhívott Víg Andrea, a Zeneakadémia akkori rektora, és megkezdte, hogy nem volna-e kedvem újra visszamenni, tanítani, és most már 10 éve megint tanítok a Zeneakadémián, és hála jó Istennek úgy látom, hogy még tartanak, és még ugye ezt nyilván egy koron túl már, amikor az ember 70 fölött már azt lehet mondani, hogy csak azért tartanak valakit tanítani, mert adott esetben talán szükség lehet rá.
Na hát akkor térjünk rá az utolsó miskolci időszakra, amikor idejött ismét a Miskolci Szimfonikus Zenekarhoz, akkor készítettünk egy hosszabb beszélgetést, és én emlékszem arra a nagy lendületre, amellyel ön neki kezdett ennek a munkának. Honnan kezdjük? Hova érjünk el ebben a kérdésben?
Hát ugye ez egy érdekes dolog, mert azt, hogy megint Miskolcra kerültem, egy véletlennek köszönhető, Gál Tamás, aki akkor néhány évig, 4 évig vezette a zenekart, megkérte egy stúdium munkára, és arra emlékszem, ez 2018 elején volt, Hindemith Matisza festő című szimfóniáját, ami egy embert próbálóan nehéz és különleges, csodálatos mű, abból kért meg, hogy tartsak próbákat, korrepetíciókat, és váratlanul megbetegedett, és végül be kellett ugorjak a koncertre, és akkor egyébként is szó volt róla, hogy Tamás nem maradt tovább a zenekarnál, és akkor Pónus Krisztina megkérdezte, hogy nem volna kedvem.
Az ügyvezető.
Ügyvezető igazgató megkérdezte, hogy nem volna kedvem a zenekarhoz szerződni. Gondolkoznom kellett, mert ugye akkor is már 73 éves voltam, és ugye az emberben nyilván van lendület, de hogy mire alkalmas vezetőként az ember ennyi idősen, az azért egy elég kérdéses dolog, hiszen a vezetéssel, egy művészeti vezetés nem csak arról szól, hogy művészi arculatot kell adni egy testületnek, hogy meg kell tartanom próbákat, hogy színvonalas koncerteket kell vezényelnem, adott esetben minősítenem kell az alám tartozó muzsikusokat, hanem arról is szól, hogy az ember hogyan küzd meg egy város érdeklődésével vagy érdektelenségével, hogyan helyezel egy zenekart egy országos kulturális konstellációban, ez egy borzalmasan nehéz kérdés. Elkezdtem 18-ban, és a lendület valóban nagy volt, és 20 elején, márciusban, pontosan emlékszem, hogy egy nagyon szép műsorra tartottam, próbát, amin Wagner és egyéb művek szerepeltek, és az első próba végén, március 12-én érkezett a értesítés, hogy innentől az ország becsuk, mert ugye a járvány elkezdődött. És akkor ettől kezdve az a, hát akár 2-3 év azért feltétlenül a egyrészt a streamelt koncertek, az elmaradt koncertek, és aztán a regenerálódás jegyében zajlott.
Hát ez az azért borzasztó egy muzsikusnak, mondjuk el, aki nem beavatott, mert hát például egy vonós hangszeren 3 napig nem gyakorol az ember, annak vége. Tehát ez nem temperált hangszerekből áll a zenekar, ott intonálni kell, ezek a gyakorlások nyilván a napi próbák elmaradnak, ha nincs olyan ösztönzés, hogy otthon ő magában, vagy nem tudom, én online szólam próbáltam, nem is tudom elképzelni, hogy ezt hát hogy ez lehet életbe tartani.
Nagyon nehéz, én tanítottam online kamarazenét, tulajdonképpen rettenetes nehéz, tehát hogy azon túlmenően, hogy mondjuk intonációs dolgokat alkalmasint meg lehet állapítani, de igazi arányokat, hangerőbeli arányokat, színeket kikeverni,
hát persze, azt ott az akusztikában lehet hallani.
Így van, így van.
Aztán én még azt is megemlíteném, hogy borzasztó volt, és az ember szinte sírva fakadt azokon a koncertfelvételeken, ahol nincs közönség. Hát tudja, ez valami
hát
szörnyű.
Ez egyébként most nevetni fog, ez egy nagyon groteszk helyzet. Dirigáltam néhány streamelt hangversenyt, és azt állapítottam meg, hogy ilyen szempontból a legkönnyebb dolga a karmesternek van, hiszen háttal áll a nem létező közönségnek, és hiszi vagy nem hiszi, utólag állapítottam meg, hogy 1-2 percen belül elfelejtettem, mert ugye előttem csak az a közeg állt, meg ült, akik egyébként is, akár van közönség, akár nem, de hát persze azért ez nem volt jó korán sem, csak ugye ez egy nagyon, nagyon sajátos, nagyon visszás helyzet. És ugye aztán hát regenerálódtunk, de akkor már elkezdődött az az útkeresés, hogy végül is én először tényleg csak villámhárítani 1-2 évre vállaltam el, amiből lett aztán 5 év a vezetésből, de hát az utolsó év már tényleg annak jegyében történt 22-től, hogy keresni egy olyan utódot, aki tényleg szívügyének tekinti a zenekart, és akinek az ember boldogan át ad egy stafétabotot, és aki vállalja, hogy nem csak művészileg, hanem a zenekar mentális fejlődésének is záloga lehet.
Na akkor most térjünk át arra, hogy az értékrend, a megbecsülés egy zenekarnak az imidzse a város szempontjából, illetve a város imidzse a zenekar által. Ezeket a dolgokat hogyan érzékelte?
Egy városnak vannak egyetemes értékei, Miskolcnak, ha jól tudom, van egy Herman Otto múzeuma, egy szimfonikus zenekara és egy színháza. Nyilván egyéb is van, segítsen ki, ha keveset mondtam, de ez a három, és ennek a háromnak a mindenkori zászlóra tűzése, ez kutyakötelesség. És ez nem csak anyagi kérdés. Tehát nem csak azon múlik, hogy nem tudom, nincs pénzünk, ezért nem tudunk belenyúlni a tárcába, nem. Ott kell lenni, nem lehet nem ott lenni. Tehát, hogy azt mondom, hogy egy bécsi opera aulájába hatalmas táblákra van kiírva, hogy kik azok, akik támogatják az operát a Metropolitanbe, kik támogatják a Miskolci Szimfonikus Zenekart, még a magyar állam sem eléggé. Tehát, és akkor van egy olyan zenekarunk Miskolcon, amelyik annak a 6 Budapesten kívüli úgynevezett nemzeti zenekarnak egyike, amelyek főhivatású zenekarok, mert ugye vannak regionális zenekarok, amelyek másak, a Eger, Békés Csaba, Tatabánya, Szolnok, Székesfehérvár, ezek regionális zenekarok, ahol vannak néhányan státuszban, zeneiskolai tanárok másodállásban oda mennek, Budapestről kisegítőket fuvaroznak a zenekarhoz, Miskolc, Debrecen, Pécs, Szombathely, Győr és Szeged, ezek olyan főhivatású zenekarok, ahol a zenekarban ül 80-100 muzsikus, akiknek ebből végzettségük van, főhivatásszerűen ezt csinálják, ebből élnek, pontosan ugyanúgy, mint a Budapesti Fesztivál zenekar tagjai, vagy a Nemzeti Filharmonikus Zenekar tagjai, ők ugyanezt nem Budapesten végzik, hanem Miskolcon és Debrecenben, és pontosan ugyanazokat a koncertprogramokat játsszák. Ugyanúgy eljátsszák az egyetemes zene legnagyobb alkotásait. Nincs miről beszélni.
Hogy összegezni ezeket a Miskolcon töltött éveket? Mert azt hiszem, hogy a közönség szeretetét ön is érezte.
Nagyon. Nagyon érzem, az én koncertjeim sikeresek, mindig valami hihetetlen odaadást érzek. A közönség hálás, hűséges és kitartó, ami rettenetesen fontos dolog. És azt mondanám, hogy talán ami a legfontosabb az, hogy ha már nincsen operafesztivál, ha már nincsen új zenei műhely, igenis a Miskolci Zenekar által folytatódik az, hogy igenis Miskolc kultúrváros. Tehát, hogy ne legyenek azok a magyarországi előítéletek, hogy bizonyos városok azok, nem tudom, a mediterrán Pécs, a nem tudom én, a nyugatközeli Győr, a szintén nyugatközeli Szombathely.
Az acélváros Miskolc.
És az acél, és hogy Miskolcon füstöl a kémény. Nem. Füstöljön az a kémény, és emellett becsüljük meg azt a kultúrát, amit én rendkívüli módon szerettem Miskolcon, és ma is azt mondhatom, hogy nagy szeretettel emlékszem vissza a kollégákra, illetve találkozom velük mindig, mindig mosolyokkal találkozom, ugyanúgy, mint ahogy a 70-es években, amikor ide jártam, amikor közben megfordultam néhányszor, és most ebben a 2018 és 23 közötti 5 évben. Kérem, hogy ezt becsüljék meg, mert ez egy nagy érték.
2026. március 15-e alkalmából Antal Mátyás Liszt Ferenc díjas karmester karnagy fuvolaművész, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja, a Magyar Nemzeti Kultúra és a Művészi Alkotómunka területén végzett kiemelkedő értékteremtő tevékenysége elismeréseként Magyarország érdemes művésze díjban részesült. Szeretettel gratulálunk a karnagy úrnak.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Elindult a Millió Lépés tavaszi kihívása Miskolcon is, amely Magyarország egyik legnagyobb mozgásra ösztönző közösségi programja, amely ezúttal a női egészségre irányítja a figyelmet a Gyerünk anyukám szlogennel. A kihívás végén 100 iskola nyerhet 1-1 millió forint értékű sporteszköz támogatást. Ebből 50 nyertest azok közül sorsolnak ki, akik még soha nem nyertek. 50 nyertest pedig az összes résztvevő iskola közül, így minden intézmény számára adott az esély a nyereményre. A részletekről dr. Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatója számol be. A riporter Sütő Dávid Pelé.
23-án hétfői nappal indult el immár a 7. millió lépés az iskoládért kihívás, és június 7-éig fog tartani, vagyis 11 héten keresztül. És hát ismét 100 szerencsés iskola nyerhet majd 1-1 millió forintot, illetve lesz még majd zöld pontos kihívásunk is.
És mi lesz az idei kampánynak a témája? Ugye mindig van egy téma, mire hívják fel a figyelmet?
Hát a tavasz, akkor hölgyek, és a mostani kampánynak a szlogenje Gyerünk anyukám. És ezt értsük jól, tehát a Gyerünk anyukám az most azt jelenti, hogy szeretnénk, hogyha a nők és egyébként a férfiak is jobban odafigyelnének a nőkre. Tehát a nők saját magukra, és a férfiak is arra, hogy a nők ne csak a családot és minket abajgassanak és intézzék a dolgainkat, mert például ugye a szűrővizsgálatokra sokszor a nő írja be a férjét, megy el vele a gyerekét a fogszabályzóhoz, és sajnos saját magukra ide kevesebb idejük maradnak. És a saját idejükből vesznek el, amikor velünk foglalkoznak, és hát a nők egészség állapota sem jó. Jobb, mint a férfiaké, de nem olyan jó, mint amilyen lehetne. És ebbe a kampányban azt szeretnénk elérni, hogy igenis a nők mozogjanak többet, legyen erre több idejük, tehát mi család is erre figyeljünk oda, és menjenek el szűrővizsgálatokra. Ugyanis sajnos nagyon sok olyan daganatos megbetegedés van, vagy olyan szívérendszeri betegség, amit egyszerű szűrővizsgálatokkal még nagyon gyorsan ki lehet mutatni, és akkor ezek ellen időben lehet tenni.
És egy kicsit az előző kampányra rákanyarodva, egy kérdés erejéig, hiszen, ha mondhatjuk azt, ez is aktualitás, mert nemrég jöttek ki az adatok. Mit mutatott a 25-ös őszi kampány, milyen adatokkal zárták, mennyire volt népszerű?
Egészen elképesztő sikert értünk el, hiszen ősszel a Lépacég kihívásban munkahelyeket vártunk, és nagyon sok munkahely csatlakozott egyébként, több mint 130, ahol a dolgozók kiválaszthattak egyébként általános vezető iskolákat, amelyet a weboldalunkon találtak meg, és a lépéseikkel most ezeknek az iskoláknak tudtak segíteni. És hát emellett, ugye ez egy összefogás volt, emellett nyilván a dolgozók is egészségesebbek lettek, hiszen fölhívtuk a figyelmüket arra, hogy a munkahely egészség is nagyon fontos. Összességében 68 milliárd lépés gyűjt össze, ami egyébként 124 föld-hold távolságnak felel meg. Úgyhogy nagyon, nagyon büszkék vagyunk erre, meg hát nyilván a résztvevőkre is, akik ebbe hozták a lépésszámokat.
És tavasszal a témán kívül van-e bármilyen újítás a kampánnyal kapcsolatban, vagy minden megy a régi mederben?
Van újítás, két dolog is. Az egyik, hogy van egy csík, mondhatnánk azt is, hogy húzd a csíkot, ugyanis van egy olyan új elem az applikációban mindjárt a főkép alatt, ami mutatja, hogy egy nap hány lépést teljesítünk, és a vágyott cél most a 8000 lépés. És ezt egyébként egy ilyen kis csík formájában mutatja, kezdetben sárga, és aztán zöld lesz, hogyha elérik ezt a napi 8000-et. És ennek a kihívásnak egyébként most az is vagy ennek a kis funkciónak a neve, hogy napi 8. Úgyhogy mindenkit arra biztatunk, hogy legalább ezt a napi 8000 lépésnyi mozgást tesz hozzá össze, mert ez a minimum, amit egyébként egy embernek meg kell tenni az egészségért. Ennél lehet többet, de a kevesebb az nem elég sajnos ahhoz, hogy egészségesebbek legyünk.
Miskolciak, hogyan regisztrálhatnak, miként lehet segíteni az iskolákat, vagy csak a saját egészségünket? Miskolciaknak mit tanácsolna, miként regisztráljanak?
Hát én arra biztatom a miskolciakat, és mindenkit egyébként az országban, hogy töltsék le ezt az ingyenes millió lépés applikációt, amely mind a Google, mind az Apple Store-ba fent van. És egy nagyon egyszerű regisztrációs folyamat kapcsán már is megnyílik előttük a lehetőség, hogy gyűjtsék a lépéseket. És ugye el kell, hogy mondjuk, hogy az applikáció azért nagyon jó, mert több mint 60 féle típusú mozgásformát, annak az időtartamát beírjuk, akkor ez képes lépésszám alakítani. Vagyis a nap végén én látom, hogyha kerékpároztam, a kertbe dolgoztam, ha úsztam, ha kirándultam, ha bármit is csináltam, hogy ez egyébként lépésszámba kifejezve mennyi mozgás mennyiséget jelent. És ugye ezekkel a lépésekkel lehet az iskolákat támogatni, be tudok csatlakozni egy iskolához, az iskolán belül valamelyik osztályhoz, vagy akár én is létrehozhatok egy osztályt, és azzal a mozgásmennyiséggel, amit én teljesítek, támogathatom az iskolát. Van persze egy limit, hogy napi 20 000 lépésnyi mennyiségű mozgás az, amit egy iskolai osztályhoz, vagy egy iskolához hozzá lehet tenni. Ennek az a praktikus oka, hogy ne egy maratonnal akarjuk az iskolát segíteni, hanem rendszeres napi mozgással.
Mit tapasztalnak miskolci iskolák? Mennyire vesznek részt, mennyire aktívak? Így a hetedik alkalom kapcsán már miskolciak mennyire éreztek rá a millió lépés fontosságára?
Én azt gondolom, hogy az egész megye az egyik legaktívabbnak tekinthető, és én erre nagyon büszke vagyok. És tényleg arra biztatok mindenkit, hogy szóljon az ismerősének, a szülők a szülői munkaközösségen keresztül, vagy az osztályfőnökök a tanulókon keresztül szólítsák meg a szülőket, a barátokat, az ismerősöket, mert tényleg ez egy óriási országos mozgásjáték, egyébként Magyarország legnagyobb mozgásaktivitása, hogyha minden igaz, akkor talán a héten elérhetjük már a 600 ezredik regisztráltat. És azt is el kell mondani, hogy játékok is vannak, és lehet nyerni. Például minden nap van egy tudtad-e üzenet. Ez egy egészséggel kapcsolatos üzenet, amelyben most elsősorban a hölgyekre fogunk koncentrálni, ezért is Gyerünk anyukám a kihívásnak a neve, amelyben egyébként olyan jeles nők fognak szerepelni heti kihívóként, akik például betegszervezetet vezetnek, rák túlélőként, fiatalként ennek szentelik az életüket, és nagyon-nagyon jó tanácsokat tudnak adni. De hát itt van kihívóként egyébként Vadon Jani is, az ismert műsorvezető, vagy Kárdár Papp Nóra, aki egyébként a gyerünkanyukám.hu weboldalnak a tulajdonosa. Ő a szülés után mozgatja meg a hölgyeket, tehát hogy nagyon sok jó dolog van benne. És hogy miket lehet nyerni? Ha gyűjtik a napi zöld pontokat, aminek az a módja, hogyha valaki gyalog rollerrel vagy kerékpárral megy iskolába, akkor naponta tud 2 pontot szerezni. Ha tömegközlekedéssel megy, akkor 1-et. Ha gépkocsival viszik és a kapuba teszik ki, akkor az 0 pontot jelent. De ha hajlandóak rá a szülők, legalább 1000 lépést megtesz a gyerek, akkor már 1 pontot tud szerezni. És közöttük, az 5 pontgyűjtők között egyébként minden nap az egyik nagy sportszeráruház felajánlott ajándékutalványokat, amelyeket az 5 pont teljesítők között sorsolunk ki. A másik nyerési lehetőség pedig egy kvízjáték a napi üzenetekből. Minden héten van egy kvízked, és az előző heti napi üzenetekre teszünk föl kérdéseket, és akik azok helyesen megválaszolják, azok között egy még értékesebb talványt fogunk tudni kisorsolni. Ezek egyébként rajta vannak a nyeremények a milliolépés.hu weboldalon, úgyhogy érdemes a weboldalt is meglátogatni és végignézni.
És ha már a nyereményeknél tartunk, a miskolci iskoláknak, hát nem csak a miskolci, de itt a körzetünkben Miskolci, Borsodobói, Zemplén vármegyei iskoláknak miért érdemes a lépéseket gyűjteni, mit is nyerhetnek az itteni iskolák is?
Ami nagyon fontos, hogy újra minden iskola nyerhet 1 millió forintot, tehát az is, aki már korábban nyert. És hogy igazságos legyen a sorsolás, az első 50 iskola mindig azok közül fog kikerülni, akik eddig még nem nyertek, és a második 50-nél pedig már mindenki részt vehet ebbe a sorsolásban. Tehát 1 millió forintot lehet nyerni sporteszközvásárlásra. És ezen felül egyébként az iskolák is gyűjthetik ezeket a bizonyos zöld pontokat a közlekedéssel, ahol is 30 darab iskola nyerhet majd 250 ezer forintot egyenként sporteszköz vásárlásra. Úgyhogy én tényleg arra biztatok mindenkit, hogy ragadja meg ezt a lehetőséget, mert nem csak, hogy egészségesebbek lehetünk, akár tanulóként, akár tanárként, vagy szülőként, ismerősként, hanem bizony az iskolának nagyon értékes nyereményt is lehet szerezni, amiből azt vásárol az iskola sporteszközként, amit szeretne.
Hogyan látja elnök úr a kampány kapcsán, most már ugye a 7. alkalomról beszélünk, akár országos szinten kérdezem, hogy mennyire változtatta meg a magyar emberek mozgását, a mozgáshoz való hozzáállását, és sikerült-e az első alkalomtól a mostani alkalomig elérni bármit is a figyelemfelhívás kapcsán, mi a tapasztalat, milyen visszajelzéseket kapnak?
Mi azt látjuk a Facebook oldalunkon is, hogy nagyon sokan, akár így a kihívások közötti időszakban is mozognak, használják az applikációt. Sokan beszámolnak arról, hogy motiválja őket az, és talán ez az egyik legnagyobb érték ennek az applikációnak, hogy aki ebbe belekezd, az látja a többi embernek a lépését. Különböző kis csoportokat lehet látni, és ez nagyon motiváló lakhat arra, hogy minden nap tegyek valamit az egészségemért. És ez itt a legfontosabb dolog. A nyeremények azok csak csalétkek, tehát minden más csak csalétek azért, hogy mi kedves magyar emberek mozogjunk többet, hogy a halálozási adataink és az egészségünk sokkal jobb legyen, mint amilyen most.
És még egy kicsit kikanyarodnék a konkrét idei tematikára, ugye a nőkre. Mivel próbálják felhívni a figyelmeket, milyen témákkal, mire kell odafigyelni a nőknek az egészségükkel kapcsolatban, doktor úr, ezt hogyan látja?
Sajnos például az emlőrák. Ez 7-8 ezer nőt érint évente Magyarországon. A méhnyakráknál is körülbelül 1000 esetet diagnosztizálnak. Igazából ezek megelőzhető, elkerülhető betegségek, állapotok lehetnek, ha időben elmegyünk szűrésre. Ugye magát a méhnyakrákot ma már egy védőoltással is meg lehet előzni, ugye ezt iskolás korban adják is a HPV oltást, amelyet egyébként férfiak is fölvehetnek, mert férfiaknál is előfordulhatnak ilyen betegségek, ami egy fantasztikus jó dolog. Hát az emlőrák esetében pedig azt kell elmondani, hogy egy picit le kell, hogy küzdjék a nők a szégyenlőséget, hiszen el kell menni idősebb korban is emlőrák szűrésre, ami egy tulajdonképpen olyan, mint egy egyszerű röntgenvizsgálat. Ez nem egy fájdalmas dolog, viszont nagyon hamar ki tudja mutatni azt, hogyha van valami elváltozás, és ma már tényleg ott tart a gyógyítás, hogy az korai időben felfedezett elváltozásokat praktikusan meg lehet gyógyítani, vagy egy teljesen más életkilátást biztosít, ahhoz képest, mint hogyha már konkrét panaszokkal megyünk el. Úgyhogy én nagyon bíztatom a nőket most, hogy a gyerünk anyukám kapcsán járjanak el szűrővizsgálatokra. És itt nem csak a daganatos betegségekről van szó, hanem ugye a szívérendszeri betegségek, amelyeknél az, hogy valakinek magas vérnyomása van, ami egy nem fájdalmas állapot. Tehát a magas vérnyomás az nem fáj, azt meg kell mérni, mert véletlenül is kiderülhet, viszont iszonyat pusztítást tud végezni a szervezetben. És hát a túlsúly, amivel valójában őszintén nagyon sokan küzdünk, ez sem már egy esztétikai kérdés, annál sokkal rosszabb sajnos, millió betegségnek az előszobája. Tehát legyen ez a kampány egy kicsit olyan, hogy gyerünk anyukám, menjünk együtt szűrésre, lépjünk együtt, mozogjunk együtt, és akkor az egész család tegyen egy kicsit a saját egészségért. Különösen odafigyel most az édesanyákra, a nőkre, a nagymamákra.
Miskolcon is elindult a Millió Lépés tavaszi kihívása, amely 11 hétig tart. Magyarország egyik legnagyobb mozgásra ösztönző közösségi programja, amely ezúttal a női egészségre irányítja a figyelmet. Dr. Grózdi Csabával, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatójával Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Hogyha úgy tartja kedve, néha hazajár. Nem szól hozzád, csak leül egyedül, hogy érezd, hogy élsz ott legbelül. Cipelem a sorsomat, de néha nem bírom el. Keresem a lelkemet, de van, hogy nem felel. Van, amikor ringat lágyam, és van, hogy elsodor. A szerelem az egyetlen lélekdonor. Sok a szó, ami betakar. Folyton beszél, de semmit nem akar. A pillanat, ami sokat ér, némán múlik el. Egy ölelés épp elég, ha búcsúzni kell. Amikor majd eljönnek a régen várt csodák, ne felejts el, akkor majd kérlek gondolni rám. Lesz, hogy csak ringat lágyam, és lesz, hogy elsodor, de a szerelem az egyetlen lélekdonor. Valakinek te vagy a lélekdonor.